kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
9 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Szent Efrém görögkatolikus óvoda általános iskola és alapfokú művészeti iskolába járó gyermekek töltötték meg a debreceni Szent Anna római katolikus székesegyházat december 9-én Szent Anna foganásának ünnepe alkalmából. A Szent Liturgiát Sivadó Miklós és Szaploncai Márk atya vezette a római katolikus székesegyházban. Az óvoda lelkész arra igyekezett felhívni a figyelmet prédikációjában, hogy micsoda tervező az Úr, hiszen már előre megtervezte azt is, hogy az üdvözítő Jézus Krisztus ettől a szeplőtelen Isten anyától fog születni. Isten nagyon sok évezredre előre tervez, és a mi életünket is eltervezte, fogalmazott az óvoda lelkész. Ebből kiindulva mi is megpróbálhatjuk a saját életünket megtervezni, és ha valamit kitűzhetünk célul, az egyértelműen az üdvösségünk legyen, hogy szeretnénk a mennyországba kerülni, hogy szeretnénk örökké boldogok lenni, tette hozzá Szaploncai Márk. Sikerült megoldást találni az orosz Gazprombank elleni új amerikai szankciók jelentette problémákra, közölte a külgazdaság és külügyminiszter Szófiában. Szijjártó Péter elmondta, hogy Magyarország az orosz pénzintézeteken keresztül fizet a földgázért, Bulgária pedig onnan kap pénzt a tranzitért. Olvasható az Inforádió oldalán. Továbbra is 3% feletti gazdasági növekedést vár 2025-ben a kormányfő. Orbán Viktor azt hangsúlyozta, a minimálbér megállapodások a bérszintekre nagy hatással lesznek, a pedagógusoknál is emelkednek a bérek. Két nagy gyár is elkezd dolgozni, a BMW és a BYD, és elindul egy nagy akkumulátorgyár is, tette hozzá a miniszterelnök. Elkobozná a gyorshajtóktól a járműveket a főpolgármester. Karácsony Gergely közösségi oldalán tudatta, a fővárosi közgyűlésnek javasolja, hogy kezdeményezze a kormánynál az osztrák szabályozáshoz hasonló kialakítást, amely jelentős sebesség túllépés esetén első alkalommal a gépjármű 6 hónapos átmeneti lefoglalását, második alkalommal pedig elkobzását teszi lehetővé. Januártól drágulnak a postai szolgáltatások. A belföldi elsőbségi levél díja 25 forinttal, míg a szintén belföldi nem elsőbségi levél díja 15 forinttal változik. A korábbi évekhez hasonlóan idén is hamarabb kapják meg a decemberi családtámogatási ellátásokat az arra jogosultak, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium. A gyes mellett a gyermeknevelési támogatás és a családi pótlék még a karácsonyi ünnepek előtt megérkezik a családok bankszámlájára, illetve címére. Legalább 75 ezer forintos juttatást kapnak a tankerületi iskolában dolgozó tanárok az év végén, erősítette meg a hírt a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára. E fölött lesz egy teljesítményarányos rész is, amelynek mértékéről az iskolaigazgató dönthet. Folytatódik továbbra is a Lázár Ervin program, amelynek második időszakára további 100 ezer gyermek részvételét tervezik a 2025. január 6-a és március 31-e közötti időszakra, közölték a szervezők. A program célja továbbra is a gyermekek művészeti élményekkel való gazdagodása. A Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér lett a leggyorsabban fejlődő európai légikikötő az utasforgalom szempontjából októberben az Európai Repülőterek Nemzetközi Tanácsa kimutatása alapján. A Budapest Airport forgalma az év első 10 hónapjában túlszárnyalta az előző év teljes utasszámát. Jövőre pedig elkészülnek a harmadik terminál részletes tervei is. Újabb katonai segítséget hagyott jóvá Washington Ukrajna számára. Az amerikai külügyminisztérium azt közölte, az Egyesült Államok újabb 500 millió dollár értékű katonai segítséget nyújt Kijevnek, hogy támogassa az ország védelmét az Oroszországgal szemben folytatott háborúban. Olvasható az Inforádió oldalán. Moldovában 60 napos szükségállapotot vezet be a parlament az orosz gáz tranzit bizonytalansága miatt. Az eddigi jelzés alapján január 1-től leállnak az Ukrajnán keresztül Oroszországból érkező gázszállítmányok. Végül a mai időjárásról. Túlnyomóan borult lesz az ég, délután északnyugat felől kezdhet el szakadozni a felhőzet, többfelé várható csapadék. A legmagasabb nappali hőmérséklet -1 és +4 fok között alakul, fagypont alatti csúcsértékekre az északi középhegység térségében lehet számítanunk. Híreinket hallották.
Reklám.
Vidente Stellam adventi hangverseny. Az Egri érseki fiókórus szeretettel várja Önöket december 14-én, szombaton 16 óra 30-tól az Egri Bazilikában. A koncerten közreműködnek Andante Kamarakórus, Vox Eterna Kamarakórus, Bajzát Linda, Hiba Éva, Kubik Tamás, a Liszt Ferenc Zeneakadémia részfúvós együttese. A belépés díjtalan. Találkozzunk december 14-én 16:30-kor az Egri Bazilikában.
Eger Advent, a csoda itt kezdődik. Eger belvárosa idén is ünnepi fényárban úszik, ahol varázslatos adventi élmény vár rád. Gyere a Dobótérre, és merülj el a karácsonyi hangulatban. Kézműves vásár, koncertek, forralt bor, jégpalota és számtalan szórakoztató program az egész családnak. Találkozzunk az Eger Adventen.
Advent az érseki palota udvarán. November 30-a és december 23-a között számos programmal és vásárral várja az Egri érseki palota turisztikai és látogatóközpont az érdeklődőket. December 14-én szombaton 15 óra 30 perckor gyújtják meg a harmadik adventi gyertyát a palota díszudvarán. Közreműködnek Cibere Zsolt atya és az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Szakgimnázium és gimnázium tanulói. December 21-én szombaton 15 óra 30 perckor gyújtják meg a negyedik adventi gyertyát a palota díszudvarán. Közreműködnek Holló Gábor atya és az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorló általános iskola, gimnázium és AMI diákjai. Az adventi vásár a palota díszudvarán november 30-a és december 23-a között várja a látogatókat, szombat délutánonként pedig megismerhetik a Borsod Nádasdy kézműves Molnár kalács sütését is. Az adventi időszakban a palota kiállításai is megtekinthetőek, illetve ingyenes tárlatvezetések indulnak a bazilikába, amelyekről további információt a palota honlapján a www.egriesekipalota.hu címen találhatnak.
Gyerekeinek, szüleinek és mindazoknak, akiket nagyon szeret, ajándékozzon karácsonyra katolikus újság előfizetést. Ha heti rendszerességgel szeretne olvasni lelkiségi írásokat, szentek életéből vett történeteket, ha érdeklik a katolikus egyház eseményei, ha szereti a szép verseket és elbeszéléseket, rendelje meg a Vallásos Családok heti lapját, a Keresztény Életet. Az újság előfizetési díja negyedévre 5970 forint. A Keresztény Élet heti lap megrendelhető a kiadónál a 328-0196-os budapesti telefonszámon, vagy e-mailben hetilap@keresztényelet.hu. Egyetlen előfizetéssel minden héten ajándékot adhat.
Adventi nyereményesű a Szent István Rádióban. Reggeli játékunkban értékes nyereményekkel várjuk hallgatóinkat. Aki velünk játszik, karácsonyra megnyerheti fődíjunkat, egy Fuji Instax Mini 11 fényképezőgépet, amit az Egri Fuji Fotócentrum ajánlott fel. A fődíj sorsolása december 20-án reggeli játékunkban lesz. Szent István Rádió, amit jó hallgatni, ahol jó játszani.
A Fuji Fotócentrumban fotóminőségi poszter és vászonkép nyomtatás. Fuji Fotócentrum Kisdobótér 8. Igazi fénykép, igazi élmény.
A Szent János könyvesbolt és kegytárgykereskedés megújult, adventi karácsonyi árukészlettel várja kedves vásárlóit. Üzletünkben az egyházi könyvkiadók szinte teljes választéka megtalálható, továbbá naptárak és kalendáriumok széles választékát kínáljuk.
különleges betlehemek, karácsonyi díszek, képeslapok és ajándéktárgyak között is válogathat. Már kapható a Szent István Rádióból is ismert Szívem első gondolata című kiadvány is. Látogasson el webáruházunkba a könyveskegytár.hu oldalra, ahol gyorsan, kényelmesen és kedvezményesen juthat hozzá termékeinkhez. Megrendelését várjuk a 36-os körzet 952-615-ös telefonszámon is. Vagy látogasson el hozzánk személyesen, címünk Szent János könyvesbolt, Eger, Széchenyi utca 5, az Érseki palotánál.
Reklámot hallottak.
Segíthetünk. A Szent István Rádió szolgáltató magazin műsora.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztőt Molnár Andrást hallják. Mai műsorunkban a Matthias Corvinus Kollégium Miskolci Képzési Központjáról beszélgetünk. Vendégünk lesz Konyári György, a Képzési Központ képviseletvezetője. Tartsanak velünk, érdemes! Szeretettel köszöntelek, Gyuri, itt a stúdiónkban, szervusz!
Én is nagyon nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
A keddi napon nagyon nagy esemény történt nálatok, talán kezdjük ezzel, ugyanis nagy bejelentések történtek, és egy nagyon nagy szabású tervezés kezdődött el, pontosabban nem most kezdődött, de most konkrétabbá vált.
Igen, 2021 év elején a Matthias Corvinus Kollégium megvásárolta azt gondolom sokak számára ismert egykori avas, vagy mi azt a nevet jobban szeretjük, hogy koronaszálló, hiszen gyakorlatilag ez az épület, ez az évtizedek alatt három néven is futott. Kezdetben koronaszálló névre hallgatott, majd Kossuth szálló volt a második világháború után a neve néhány éven keresztül, majd azt gondolom, hogy a miskolciak és a környékbeliek számára talán legismertebb neve az avas szálló. Mi alapvetően azért a koronaszálló névvel szoktuk illetni magát a szállodát. Tehát ezzel kapcsolatban ugye 2021-ben megvásárolta a Matthias Corvinus Kollégium az avas szálló épületét, és mára eljutottunk odáig, hogy konkrét bejelentéseket tehettünk az épület megújításával, revitalizációjával kapcsolatban. Egy nagyon rossz állapotú, gyakorlatilag romos épületről beszélünk, amely terveink szerint teljes egészében megújul, és a tehetséggondozás a miskolci kulturális élet egyik fontos csomópontjává fog válni, szándékaink szerint, és mi mindent meg is fogunk tenni ezért, hogy ez így legyen.
A tervezéskor mik voltak a legfontosabb szempontok?
Igen, talán sokan felkapták arra a fejüket, hogy oké, de történt 2021 és ugye 2024. Meg kell, hogy mondjam, hogy azért ez egy nehéz folyamat volt. Az épület rendkívül rossz állapota azért nagyon sok felmérést igényelt, nagyon sok előzetes felmérést tett szükségessé, ami annyit jelent, hogy gyakorlatilag egy teljes állapotfeltárás, mind statikai, mind építészeti tekintetben erre szükség volt, és szükség volt egyébként egy kutató és leveltári munkára is, ami gyakorlatilag az épület megismerését, múltjának megismerését és feltárását szolgálta. Hiszen alapvető szándékunk volt az, hogy a műemléki állapotnak megfelelően állítsuk vissza a legfontosabb tereit az épületnek. De ilyenkor felmerül a kérdés, hogy oké, de mi az eredeti állapot? Tehát, hogy mit veszünk alapul, és mivel azért egy több mint 100 éves múltra visszatekintő épületről beszélünk, ezért bizony kutató munka kellett, hogy megelőzze ezt, és ezt hál' Istennek jó minőségben is meg is tettük. És gyakorlatilag az állapot, amiben az épület újjá fog születni, az a két világháború közötti állapot színeiben, formájában, dizájnjában, és azért ezt az állapotot választottuk ki végül is, mert ez volt véleményünk szerint a legimpozánsabb.
Beszéljünk a tartalomról, mivel fogjátok megtölteni?
Igen, ugye, ahogy említettem is, ez egy mindig is egy kulturális, kicsit szórakoztatóipari vagy szórakozó komplexum is volt az évek alatt, hiszen szálloda funkcióval bírt, volt benne étterem, söröző, az utolsó időkben még mulató is. Azt gondolom, hogy olyan tartalommal, olyan szolgáltatásokkal szeretnénk megtölteni, amely részben illik az épület múltjához, részben pedig illik az MCC szellemiségéhez. Ennek a kettőnek találkoznia kell az épületben, ezért ha a kereskedelmi funkciókat vesszük alapul, akkor a jövőben is lesz benne étterem, lesz benne kávézó. Olyan csomópontot szeretnénk itt kialakítani, ahol a város értelmiségi és a gyári réteget le tud ülni, tud találkozni, értelmes, színvonalas beszélgetéseket tud hallgatni, és ebben ő maga is be tud kapcsolódni. Ugye van két fantasztikus terme magának az épületnek, az úgynevezett vörös terem, illetve fehér terem. Ez az elnevezések, ezek a tegnapi előadásokból megtudhattuk, hogy ezért egy kicsit visszatetszőek, hiszen a vörös terem sosem volt igazából vörös, a fehér terem meg sosem volt igazából fehér, de a manapság már azt gondolom, hogy a nagy érdemű közönség ezen a két néven emlegeti ezt a termet, és gyakorlatilag ezek báltermek voltak, nagy befogadó képességű impozáns termei voltak a városnak, és ezt a funkciót vissza is szeretnénk adni az épületnek. Ami azt jelenti, hogy konferenciateremként, rendezvényteremként, bálteremként fognak funkcionálni. Nagyon fontos elmondanom azt, és ez feltett célunk, hogy az épületet a lehető legszélesebbre szeretnénk tárni a Miskolc és a vármegyei közönség és polgárok előtt. Ami azt jelenti, hogy ez nem csak a tehetséggondozás fellegvára lesz, tehát nem csak diákok fogják terveink és céljaink szerint nagyon széles körben nyitottá fogjuk tenni ezt az épületet. Természetesen a kereskedelmi funkciókat bárki a kvázi az utcáról beterve is fogja tudni használni. A nagy közösségi tereket pedig alkalmakra, akár bérbe is lehet venni, akár iskoláknak, munkahelyi közösségeknek szeretnénk is kiadni, odaadni, használatba adni, hogy tényleg egy kulturális és szellemi csomópontja legyen a városnak.
Az idősebbek emlékezhetnek rá, hogy ott volt a Kossuth mozi is. Felmerült, hogy mozit is kicsatok?
Alapvetően valóban a Cinefest oldaláról megfogalmazott az az igény, hogy ha nem is állandó jelleggel, de alkalmanként, akár a Cinefest ideje alatt legyen valamiféle mozi funkció, és az előzőekből, az előzően általam elmondottakból kiindulva egyáltalán nem zárkózunk ez elől a dolog elől. Állandó moziterem azt gondolom, hogy nem lesz az épületben, de például egy Cinefest idejére, ugyanúgy, ahogy a Művészetek Házában is kvázi mobil eljárásokkal lehet ugye látni a filmeket, én azt gondolom, hogy ebben a tekintetben abszolút nyitottak vagyunk egy ilyen együttműködésre.
Most zenélünk egy kicsit. Nyeri Györggyel, az MCC Miskolci Képzési Központjának képviseletvezetőjével beszélgetek. Az avas szálló, a régi avas szálló, mikor várható ez a megújulás? Gondolom ez hosszú évek lesznek.
Igen, ugye, ahogy említettem, a építési engedély most már a birtokunkban van. Ez egy fős és jelentős mérföldkő volt, hiszen innentől kezdve minden jogunk megvan arra, hogy a vitelezés közbeszerzését kérjük. Ez már egy bő hónappal ezelőtt történt. Azt jelenti, hogy a kivitelezők pályázatait várjuk. nagyon bízunk abban, hogy ez a közbeszerzési folyamat ez a tavaszra, a tavasz végére lezárulhat, ami azt jelenti, hogy a nyáron át tudjuk adni a munkaterületet, és a gyakorlati munka is el tud indulni az épületben. Terveink szerint 2027-28-as tanévet, tehát 2027. szeptemberében a Matthias Corvinus kollégium képzései már ebbe az megújult, csodálatos épületbe kezdik majd el, és ez idő után nyilván a miskolciak is birtokba vehetik magát az épületet.
Mennyi szállás lesz, hogy tervezitek? Tehát hány embernek lesz szállás?
Ugye egykor egy szálloda funkció volt talán, ami a legfontosabb funkciója volt magának az épületnek. Ezt nem kapja vissza az épület, de ettől függetlenül szálláshelyként funkcionálni fog. Egy 50 szobás kollégiumi férőhelyeket alakítunk ki magában az épületben, illetve 12 vendégprofesszori apartman is kialakításra kerül, ami azt jelenti, hogy terveink szerint több mint 100 egyetemista diák foglalhatja el az épületet, és azt gondolom, hogy talán ez nem túlzás, ez lesz Miskolc legfantasztikusabb diákszállása, úgyhogy aki ott töltheti az egyetemi éveit, az azt gondolom, hogy nyertese lesz ennek a felújításnak.
A továbbiakban majd fogunk erről is beszélni, hogy kiket vártok, de még maradjunk egy kicsit az épületnél, tehát most zajlik a közbeszerzés, tehát ez egy felhívás is lehet ez a műsor akár a vállalkozóknak?
Természetesen igen, ez egy folyamat tulajdonképpen, jelenleg még abban a stádiumban vagyunk, amikor erre lehet jelentkezni, abszolút várjuk azoknak a vállalkozók, kedvelő építési vállalkozóknak, akik beszeretnének szállni ennek az épületnek a megújításába. Ugye a tegnapi fórumon az is elhangzott, hogy 12.300 négyzetméter lesz a hasznos alapterülete az épületnek. Talán ez a szám is mutatja azt, hogy ez Miskolc egyik legnagyobb épülete, és azt is elmondhatjuk, hogy a jövőbeni éveket tekintve Miskolc egyik legnagyobb beruházása, amely magához a szállóhoz, illetve az MCC-hez fog kötődni. Magyarán megfelelő referenciákkal, megfelelő előillettel kell ahhoz rendelkezni, hogy valaki ebbe a közbeszerzésbe bekapcsolódjon, de én azt gondolom, hogy ez a környékbeli vállalkozásoknak is nagy lehetőség lesz, hiszen ha más nem, akkor alvállalkozóként egészen biztosan be fognak tudni kapcsolódni ebbe a megújítási folyamatba.
Az a lépcső megmarad, az impozáns lépcső, ami így halvány az emlékeimben van?
Természetesen igen. Ugye az épületnek kb. 40% az műemléki védettséget élvez. Az a bizonyos fantasztikus lépcsőház, ez szintén ez a műemléki védettség kategóriájába tartozik, és természetesen megmarad, eredeti állapotában állítjuk vissza, és a hozzávezet, ugye ez a lépcsősor vezetett tulajdonképpen ahhoz az ominózus mozihoz, ugye, vagy vörös teremhez, ezek is az eredeti formájukban fognak megújulni.
Látványterveket feltöltöttetek a weblapotokra?
Igen, elég sok látványterv van most már forgalomba. A különböző helyi híroldalaknak az oldalain is lehet ilyenekkel találkozni, illetve természetesen az MCC honlapján, illetve a saját Facebook oldalunkon is találhatóak ilyenek, ha valaki beütő, hogy MCC Miskolc a Facebookon, akkor fog találni látványterveket.
Kaptatok már visszajelzéseket akár a látványtervekre?
Igen, természetesen igen. Én az általános visszajelzésekről mondanék néhány mondatot. A keddi nap után is kaptunk már visszajelzéseket. Én azt gondolom, hogy ez a Miskolc város közvéleménye számára egy mérföldkő. És ez egy olyan beruházás, ami azt gondolom, hogy mindenki örül, és mindenki örülnie is kell, mert egyrészt egy társabb tűnik el a városból. Ha csak így magunk elé képzeljük magát az épületet, akkor ez Miskolc egyik legközpontibb helyen található. Az egyik legimpozánsabb terünkkel szemben, hiszen az Erzsébet térrel szemben foglal helyet maga az épület, ami azt jelenti, hogy a város szövetében is egy nagyon kiemelt helyet jelent ez az épület. Pontosan ezért nagyon pozitívak a visszajelzések is, örülnek az emberek, és nyilván az a cél, ami emellé került, magyarán a tehetséggondozás ugye, az egy olyan ügy és egy olyan cél, ami a fiatalokhoz kapcsolódik, ami a jövőhöz kapcsolódik, és én azt gondolom, hogy egy ilyen történelmi és fantasztikus épület, kvázi a múlt, és a jövő, ami a kiművelt emberfőket jelenti, azok most találkoznak, és ebből csak jó dolog sülhet ki.
Most zenélünk egy kicsit, utána pedig beszélünk magáról a tehetséggondozásról, és a 2024-es évetekről is megkérdezlek.
Thank you.
Nyeli Györggyel, a Matthias Corvinus Kollégium Miskolci Képzési Központjának képviseletvezetőjével beszélgetek. Hogy telt a 2024-es év? Miket emelnél ki belőle? Mi a legfontosabb? Mik voltak a legfontosabb állomások?
Én 2021 óta vagyok a Matthias Corvinus Kollégium munkatársa és Miskolci képviseletvezetője, és minden évünk egyre tartalmasabb, egyre szorosabb, egyre több mindennel átitatott, és ez a 2024 volt talán ezek közül is a leg év mindenféle szempontból. Nyilván ennek az is az oka, mert most már gyakorlatilag a képzési programjaink kiépültek. Ugye három nagy szinten szerveződik az MCC munkája. Az általános iskola felső tagozatával a fiatal tehetségprogram foglalkozik, a középiskolásokkal, a klasszikus középiskolásokkal 9-től 12. osztályig a középiskolás programunk, illetve az egyetemistákkal az egyetemi programunk. Ez gyakorlatilag az első évtől a posztgraduális képzésekig bezárólag most már 4 év folyamat jelent. Tehát kiépült tulajdonképpen, megvannak a diákjaink, több mint 400 diákkal dolgozunk itt a mindennapokban az MCC-ben. Ez egyszerre lehet talán egy magas szám, és egyszerre lehet talán egy picit alacsony szám. Hagyj érzékeltessem, vagy árnyaljam ezt a számot annyival, hogy tulajdonképpen egy tehetséggondozásról van szó. Nálunk az MCC egyetlen képzési központjában sem tömegképzésről van szó. Alapvetően tutoriális, mentor-tutor, mester-tanítvány viszonyokat igyekszünk kialakítani tanár és diák között, mert azt gondoljuk, hogy a tehetséggondozás legszínvonalasabban, legjobb minőségben így tud megvalósulni. És azt gondolom, hogy ezt 400 gyereknek Borsodabói Zemplén megyéből megadni, már ez önmagában egy nagyon nagy dolog. Tehát kiépültek a programok, mennek hétről hétre, sőt napról napra, óráról órára a kurzusok, és hogyha már az előző részben a koronaszálló megújításáról beszélgettünk, akkor el kell, hogy mondjam, hogy kezdjük kinőni a jelenlegi helyünket. Ugye jelenleg a Szemvar utca 4 szám alatt vagyunk, pincétől a padlásig használjuk az épületet, de most már sakkoznunk kell néha az időpontokkal, termekkel, lehetőségeinkkel, hiszen mindig, mindenhol történik valami. Valakikkel valamilyen formában igyekszünk kapcsolatot ápolni. Nyilván ez a tehetséggondozás, az a hozzánk járó diákoknak az érdeme, illetve az őket tanító tanárok érdeme, de azért igyekszünk ezen a körön azért jóval túl is nyúlni, és jóval túl is bemutatni az MCC-t. Az MCC mellett egyébként egy tudásbázis is. Ami annyit jelent, hogy nálunk nagyon sokféle tudományterület szakavatott és kiváló emberei tanítanak. Őket igyekszünk Magyarországról, a Kárpát-medencéből, sőt egyébként a határon túlról is begyűjteni, és nyilván egyrészt azt várjuk el tőlük, hogy foglalkozzanak a fiataljainkkal, a másik oldalról viszont azt is elvárjuk tőlük, hogy ezt a tudást adják át a lehető legszélesebb közönség számára. Ami annyit jelent, hogy állandóan nyitott rendezvényeket, különböző alkalmakat tartunk, hétről hétre, sőt most már hetente akár többet is, és ide várjuk tulajdonképpen a Miskolc város polgárságát, közönségét, érdeklődőket, akik egy-egy téma iránt érdeklődnek, és próbáljuk ezt a tudásbázist is megnyitni. Alapvetően a 2021-es évről azt tudom elmondani, hogy a kiépülés mellett egy nemzetközi beágyazódás is történik. Több mint 30 olyan külföldi professzor, előadó volt nálunk itt az év folyamán, gyakorlatilag minden kontinensről és a szélrúzsa minden irányából, akik egyfajta nemzetközi tudást és tapasztalatot hoztak ide Miskolcra. Én azt gondolom, hogy ez az MCC egyik legnagyobb értéke. Egyszerűen azért, mert ezek az emberek az elmúlt években, évtizedekben azt tapasztalhattuk, hogy megállnak a Budapest táblánál. Ha el is jutnak Magyarországra, akkor megállnak a Budapest táblánál. Viszont az MCC elérte azt, hogy ezek az emberek ne álljanak meg a Budapest táblánál, hanem legalább abba az öt vidéki városunkba, ami egyetemi programmal rendelkezik, az oda menjenek le, és tartsanak a helyi diákoknak és a helyi nagy közönségnek is tudásbővítő előadásokat. Úgyhogy ez a 30-as szám, ez, én azt gondolom, hogy ez önmagában nagy. Illetve a diákjainknak ez azért óriási eredmény, mert ők egy globális világban nőnek bele, egy globális világban kell helytállniuk, és megkapják azt a globális szemléletet, azt a globális látásmódot, amit ezek az emberek hoznak magukkal. Nemzetközi tudással vérteződnek fel tulajdonképpen itt helyben Miskolcon. Ezt óriási dolognak gondolom és érzem.
Nem csak itt van lehetőségük, akik jelentkeznek hozzátok meg a tanítványaitoknak, hanem ti is külditek külföldre tanulni a diákokat. Ez hogy működik, a nemzetközi programotokról mesélj.
Ugye az egyetemista diákjaink száma az meghaladta a 60-at, és ezeknek a diákoknak most már több mint a fele volt valahol külföldön. És ha volt valahol külföldön, azt a világ legnagyobb tudásbázisai, tudáscentrumait kell elképzelni. És amikor ezekben az országokban, ezekben a városokban elmennek, akkor nem csak, vagy nem elsősorban turistának küldjük őket. Természetesen van a programban mindig egy kis városnézés, egy kis a helyi kultúrával való ismerkedés, de nem ez az elsődleges cél. Próbálunk olyan kapcsolatokat létrehozni ezeken az alkalmakkor, amikor ők a helyi fontos emberekkel találkoznak, a helyi tudományképviselőivel találkoznak, és én azt gondolom, hogy ezek felbecsülhetetlen értékű tapasztalatok. Úgyhogy persze mellek a nyelvek gyakorlására, a látásmód kiszélesítésére is van lehetőség, de bizony a diákjaink nagy része már járt valahol külföldön, és ez egyébként nem csak Európát jelenti a külföld, ezt szintén fontosnak gondolom elmondani. Washingtontól, Dallasig, Szingapúrtól, Tokióig voltak már miskolci diákok. Ez önmagában szerintem egy hatalmas fegyvertény.
Ma zenélünk egy kicsit, utána az is kiderül, hogy lehet valakiből MCC-s diák. Konyári Györggyel, a Matthias Corvinus Kollégium miskolci képviseletvezetőjével beszélgetek. Hogyan lehet jelentkezni hozzátok? Gondolom, vannak olyan időszakok, amikor felvételt hirdettek évközben, mi is beszámolunk róla időnként, tehát mikor és hogyan és kiket vártok elsősorban?
Előjáróban annyit mondanék el ezzel kapcsolatban, hogy mind a három képzési szintünkre, sőt az MCC gyakorlatilag valamennyi képzési formájára felvételi után lehet bejutni. Nagyon fontosnak gondolom elmondani, tehát a tehetséggondozást, ahogy az előzőekben említettem, nem lehet feltétlenül tömegben csinálni, és mi abban hiszünk, hogy valamiféle előzetes számonkérést azért kell tenni ezeknek a diákoknak, vagy a tudásukról való számadást meg kell tenni, és ezt mi a felvételi keretében el is várjuk tulajdonképpen tőlük. Nagyon érdekes az, hogy itt nem elsősorban arra vagyunk kíváncsiak, hogy ők mennyire eminens tanulók, vagy éppen mit szedtek össze az előéletükben. Tehát itt nem egy érettségit kell elképzelni, vagy valamiféle műveltségi kvízt, hanem elsősorban a belső motivációikra vagyunk kíváncsiak. Ami azt jelenti, hogy olyan fiatalokat keresünk, akik motiváltak abban, hogy a saját jövőjük érdekében hajlandóak legyenek plusz áldozatokat, plusz időt ráfordítani tulajdonképpen a saját jövőjükre, és ennek a motivációnak, ha megfelelnek az MCC-s jelentkezéskor, akkor mi nagy szeretettel várjuk őket. Mind a három programunkra felvételi után kell bejutni, vagy lehet bejutni. Alapvetően a tavaszi időszak az elsősorban az MCC-ben az, ahol mind a három program nyitva van, tehát ez a május-júniusi időszak, ahol mind az általános iskolások, mind a középiskolások, mind pedig az egyetemisták tudnak hozzánk pályázni. Ugye a fiatal tehetségprogramunkban, az általános iskolásoknak szóló programunkban mindig az 5. osztályba szeptembertől belépő diákok pályázhatnak az előző tavaszon, tehát amikor még kvázi negyedikesek. A középiskolásoknál nincs ilyen kritérium, 9 és 12. osztály között gyakorlatilag bármelyik évfolyamba tudnak pályázni, és bármelyik évfolyamot tekintve várjuk őket szeretettel, és az egyetemistáinknak pedig két belépési pont van, vagy akkor, amikor éppen egyetemre mennek, tehát még 12-es érettségiző diákként, vagy pedig elsőéves egyetemistákként lehet az MCC-hez csatlakozni. Ezek a fő belépési pontok.
Mégis hogyan néz ki a felvételi korosztályonként? Tehát, ha nem is konkrét példákkal, de mire készüljenek? Említetted ezt a belső motivációt, tehát egy motivációs levelet kell írniuk például?
Igen, egész konkrétan például a középiskolásunk, sőt az egyetemistáknak is előzetesen egy motivációs levelet valóban írniuk kell. Mind a három szinten szóbeli felvételi van, ami azt jelenti, hogy szeretnénk is ezeket a fiatalokat megismerni. Hiszen tudnunk kell, vagy meg kell arról bizonyosodnunk, hogy a későbbi rájuk váró megmérettetéseket azért jó százalékkal fogják tudni megugrani. Ugye tulajdonképpen az MCC képzései azok az iskolai időn túl a közoktatás és felsőoktatás mellett zajlanak. Ami annyit jelent, hogy ez egy plusz képzés, egy plusz tudásbővítő képzés. Nagyon fontos elmondanom azt, hogy minden, ami az MCC-ben történik, az ingyenes. Tehát itt nem az előzetes szűrők között például a szociális helyzet nem szempont, hiszen alapvetően tényleg mindenki számára megvan az a lehetőség, hogy az MCC képzéseihez csatlakozzon. És ezeken a felvételiken nyilván a motiváció mellett a logikai tesztre kell például készülni, a logikus gondolkodást mérjük, de például sokszor megmérjük azt, ez a különböző korosztályoknál másképp és másképp, de megmérjük azt, hogy milyen olvasottsággal bírnak ezek a diákok. Azt gondoljuk, hogy aki olvasott, aki például a könyvek világát, vagy egyáltalán a tájékozottságuk megvan ezeknek a diákoknak, azért abban egyrészt valamiféle belső motiváció felmérhető, másrészt pedig egyébként a világ megismerése iránti igény az, ami megmutatkozik ezekben, és azt gondoljuk, hogy ezek elengedhetetlen és alapvető feltételei annak, hogy valaki jó MCC-s legyen.
Egy kis kitérő a tehetséggondozásból, bár kapcsolódik, könyvkiadótok is van az MCC-ben, nagyon érdekes kiadványokkal.
Az MCC egyébként, amiről most beszélgetünk, a tehetséggondozás, akár még az épületek megújítása, vagy éppen annak a tudásbázisnak a kinyitása, ezek mind-mind nagyon fontos elemei az összképnek, de egy-egy eleme az összképnek. Minden valahol egyébként a fiatalok és a diákok körül forog, de valóban itt még azért nagyon sok minden felsorakoztatható az MCC mellett, például egyébként a könyvkiadás lehetősége is. Ugye az MCC Press az egyik legtermékenyebb magyar kiadóvá vált az elmúlt években. Már a tavalyi évben is 100 fölötti könyv jött ki az MCC Press gondozásában, idén pedig ez a 200-as számot is túl fogja haladni tudomásom szerint. Úgyhogy aki akár a könyvesboltokban sétál, az is egészen biztos, hogy MCC Presses könyvek közül többel is, hogy sokkal fog találkozni. Én azt látom, hogy ezek a könyvek, amiket mi kiadunk, azok ugyanezt a célt szolgálják. tudásbővítés, a világ kinyitása, egyébként sokszor vitáknak a generálása is, és a vita az, itt a legjobb értelemben használom ezt a szót, az MCC-ben a vita az nem egy ilyen, nem egy pejoratív vagy rossz kifejezés. Mi nem is titok az, hogy szeretnénk a világ folyására, az általunk körülvett világgal kapcsolatban vitákat generálni. Hogy milyen témák sorakoznak tulajdonképpen itt az MCC Press könyvei között, azt úgy szoktam megfogalmazni, hogy amiről a vasárnapi ebédnél szoktunk otthon beszélgetni. Itt a migrációtól, a geopolitikán keresztül a legkülönbözőbb társadalmi és politikai kérdések. Én azt gondolom, hogy ezek azok, amiket az embereket érdekli. Erről szólnak egyébként az előadásaink is. Tehát ha valaki az MCC munkáját figyelemmel követi, az láthatja egyébként, hogy nagyon-nagyon sokfélék ezek az előadások. Én két nagy csoportra tudnám őket osztani. Az egyik az úgynevezett ismeretterjesztő előadások. Például itt a Miskolci előadásaink sorában bejártuk Közép-Ázsiát, bejártuk Afrikát, bejártuk a legkülönbözőbb kontinenseket, próbáltuk bemutatni, hogy hogy élnek ott az emberek, milyen nehézségekkel vagy milyen örömökkel találkoznak, és vannak egyébként alapvetően inkább tudományos jellegű előadások, amelyek pedig pont ezekre a fontos, aktuális kérdésekre igyekeznek reflektálni.
Nyári Györggyel, a Matthias Corvinus Kollégium Miskolci Képzési Központjának képviseletvezetőjével beszélgetünk. Az előző részben szó volt arról, hogy hogyan is lehet valaki MCC-s diák, és azt is említetted, hogy ingyenes, de minden ingyenes, például a szállás is.
Igen, ugye az egyetemisták számára szállás lehetőséget biztosítunk, már most is. Ez a koronaszálló megújítás után ugye ez a funkció átkerül majd magába a szállóba, tehát ott együtt fognak élni tanár, diák, rendezvények, tehát ott minden egy helyen lesz. Ma még ez a szerencsés helyzet nem áll fent, de egyébként egy kőhajításnyira laknak jelenleg is a képzési központunktól a diákok. Ami annyit jelent, hogy valóban a kollégium ellátást is kapnak, pénzbeli ösztöndíjjal is igyekszünk támogatni őket. Azt gondolom, hogy ezt mindezt azért tesszük, hogy azért látni kell, hogy egy MCC-s diák bekerül a rendszerbe, akkor egy kettős terhelésnek van kitéve. Most elsősorban az egyetemistákról beszélek. Magyarán meg kell felelni az egyetemen, és nagyon fontos elvárásunk nekünk az MCC-ben is az, hogy ők az egyetemen is jól teljesítsenek. Tehát ez nem egy vagy-vagy helyzet, hogy hát jó, MCC-s vagyok, itt megállom a helyem, de egyébként az egyetemi tanulmányokat elhanyagolhatom, hanem az elvárásunk az, hogy ott is teljesítsenek, és a másik oldalról pedig természetesen teljesítsenek az MCC-ben. És ennek a kettős terhelés után azért ezt el kell mondani, hogy túl sok szabad idejük, mondjuk diák munkázni, mondjuk valahol pénzt keresni, az nem feltétlenül adatik meg nekik. Ezért azt az alapelvet követjük, próbáljuk ezektől mentesíteni őket, hogy ők tényleg a jövőjükkel foglalkozhassanak. Nekik meglegyen az a vágyott állapot, hogy neki semmi másra nem kell koncentrálni, csak arra, hogy az ő kibontakozásuk az tulajdonképpen töretlen legyen. Az MCT-t úgy is szoktuk illetni az a jelzővel, hogy egy karriergyorsító pálya. Úgy kell elképzelni az MCC-s tehetséggondozást, hogy egy csomó mindent részben odaadunk, részben előrehozunk a diákok életébe, amit nagyon sokan egyébként ennek a szerencsés helyzetben nem kerültünk be, azt jó részt a munkavilágában tanultuk meg. Például rengeteg soft, úgynevezett soft skill-lel próbáljuk felruházni a diákokat. Mondok néhányat, és akkor ezt talán egyértelművé teszi a dolgot. Olyan készségfejlesztésben is részesítjük a diákjainkat, ami annyit jelent, hogy például időmenedzsment, konfliktuskezelés, vita alkalmakon vesznek részt, tehát a vitával, felmerülő vitáknak a kezelésével kapcsolatos kurzusokon vesznek részt, retorikát tanulnak, például a nálunk tanuló fiatalok. Én ezt nagyon-nagyon fontosnak gondolom, mert bármilyen területről jön valaki, azért például egy prezentáció megtartása egy 21. századi cég életében az egy alapkészség, én azt gondolom. És ezt valljuk be, ezt nagyon sokan azért inkább már az egyetem után valahol a munkavilágában sajátítottuk el ennek a csinyát-binyát. És amikor ezek a fiatalok majd kilépnek a munkaerőpiacra, akkor ezzel a tudással már rendelkezni fognak. Miért fontos ez? Mert mi azt szeretnénk, hogyha ezek a fiatalok a karrierjükben ne az első létrafokon kezdjenek, hanem inkább a harmadik, negyediken, és ha ez így van, akkor ők be tudják majd az életük folyamán futni azt a karrierívet, azt a karrierpályát, ami azt gondoljuk, hogy messzire viszi őket, és messzire vezeti őket. Azt sem titok, és ezt elmondhatom, hogy ezeknek a diákoknak egy része, sőt egy nagy része, egészen biztosan valahol vezető lesz. Egyszerűen azért, mert megkapják azokat az alapokat, amelyek ehhez szükségesek, illetve ha valaki tehetséges, akkor mi azt gondoljuk, hogy egyébként annak az embernek felelőssége is van. És ezt mindig kis hangsúlyozzuk egyébként a fiataljaink számára. Vagyis elvárás feléjük az, hogy a nálunk megszerzett tudása a később életükben jól sáfárkodjanak. Legyen felelősségük kisebb és nagyobb környezetük iránt, illetve ha valóban vezető pozícióba jutnak, és ezt nagyon fontosan mondom, hogy itt nem csak állami vezető funkciókról beszélek. Mindenki legyen valahol vezető az általa választott tudomány vagy éppen szakmai területen. Rengeteg egyébként gépészmérnök, műszaki beállítottságú fiatal informatikusok is tanulnak nálunk, tehát abszolút nem csak a közélet iránt érdeklődő fiataljaink vannak, tehát legyenek ők is ott vezetők, és ha eljutnak ebbe a szerencsés helyzetbe, akkor adjanak vissza a szűkebb és nagyobb közösségük számára, Miskolcváros számára, megye számára, és a Kárpát-medence és a magyar haza számára.
A pályaválasztásban is segítitek a fiatalokat, mik a tapasztalatok?
Az a helyzet, hogy az MCC nagyon sok mindent megmutat a világból a diákok számára, ami annyit jelent, hogy igyekszünk a legkülönbözőbb tudományterületeken, szakmákat is bemutatni az MCC-ben. Nagyon sok pályaorientációs beszélgetést folytattunk le a fiatalokkal. Nagyon sok olyan alkalommal, ez a mentor-tutor viszony, amit említettem már, ez arra fut ki, hogy beszélgetünk a diákokkal, hogy valóban mit szeretnének az életben, melyik lehet az a pálya, melyik lehet az a szakma, ami ő hozzájuk közel áll, és ha egyébként azt az adott szakmát választják, akkor mire számíthatnak egyébként a hétköznapokban? Én a Miskolci Egyetemen is van szerencsém oktatni, és az a tapasztalatom, hogy sokan keresik a helyüket még. Nyilván ez akár elsőéves, másodéves egyetemisták tekintetében nem feltétlenül olyan hatalmas baj, de ha valaki éveket veszít el az életében azzal, hogy keresi önmagát, az nem biztos, hogy a legszerencsésebb, hiszen ez a későbbi családalapítástól és egyebektől tudja elvenni az időt, illetve magától a karrierépítéstől. És ezért a középiskolás programunkban nagyon nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy egy ilyen svéd asztalként a tudományos szakmaterületek legtöbbjét bemutassuk, és próbáljuk is orientálni, terelgetni, sok-sok beszélgetéssel mentorálni ezeket a fiatalokat, hogy jól válasszanak maguknak, és valóban egy olyan munkahelyen, egy olyan területen bontakozzanak ki, amely nem csak munka, de szakma is lesz a később ilyen a kezükben.
Beszéltünk a tervekről, tehát úgy is kezdtük a műsort, hogy az következő 3 évet körülbelül tudjuk, hogy lesznek kihívások, milyen kihívások is lesznek, de egyéb terveitek az építkezésen és fejlesztésen túl mi minden, mint tudnál még idehozni?
Még inkább kibontakoztatjuk a programjainkat, illetve belakjuk a várost abban az értelemben is, hogy minél több olyan csomópontot igyekszünk találni, ami a helyi kulturális élet, a helyi egyetem, és egyébként minden, ami Borsodabó-Zemplén vármegyéhez köthető, azt ott szeretnénk ilyen kapcsolatokat kialakítani, minél több együttműködést. Részben egyébként megismertetve a diákjainkat a megye értékeivel, mert én azt gondolom, hogy legyünk egymással őszinték, ez egy alapvetően elvándorló megye. És ha mi nem virágoztatjuk fel ezt a megyét, akik itt vagyunk, vagy ezt a térséget, akkor ezt rajtunk kívül más nem nagyon fogja megtenni. Ezért mindig hangsúlyozzuk azt a fiataljaink számára, hogy egyrészt ismerjék meg ennek a megyének az értékeit, és természetesen a gondjait is. Mert ők lesznek reményeink szerint azok a 10-20-30 év múlva vezetőbeosztásban lévő emberek, akik majd tehetnek azért, hogy ennek a megyének 10-20-30 év múlva is legyen egyrészt jövője, másrészt a benne élőknek pedig talán egy kicsit könnyebb sorsa.
Jövőre lesztek 10 évesek, ugye? Akkor már sokan végeztek nálatok. Mik a tapasztalatok? Visszajárnak például? Tehát tartják a kapcsolatot?
Ez egészen elképesztő. Tehát ugye 2015-ben indult el az első évfolyamunk a Fiatal Tehetségprogramba. Ezek a fiatalok ma már bőven egyetemisták. És elképesztő az összhang, az a visszatanítás és visszavándorlás tulajdonképpen, amit az idősebbek csinálnak a fiatalok irányába. Én megmondom őszintén, előéletemben ilyennel nem találkoztam még. A táborokban, különböző alkalmakkal, képzéseken az idősebbek nem csak hogy találkoznak a fiatalokkal, de átadják a tapasztalataikat, tanítják őket, tehát ugye az egyetemistáknak már bizonyos területeken azért van tapasztalatuk, kutatási témáik vannak, kvázi visszatanítanak a fiatalabbak irányába. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan folytonosságot is jelent, ami nagyon fontos. Egyébként az MCC életében is, de egyébként példaadást tekintve, én azt gondolom, hogy a teljes közösség számára ez érték.
A motivációról beszéltünk így a riport közben, és itt kevés, hogyha a szülő akarja, hogy mondjuk a gyerek MCC-s legyen, tehát ilyen szempontból ki tudjátok szűrni azt, hogyha a szülő akarja, hogy MCC-s.
Megmondom őszintén, hogy ez a felvételének, főleg a kisebbek felvételének, az általános iskolások felvételének egy nagyon fontos pontja. Ugye amikor egy ilyen rádióműsort hallgatnak, például a szülők, a kisgyermekekkel rendelkező szülők, akkor általában azért felkapják a fejüket, hiszen van itt nyelvoktatás, van itt ösztöndíjak, fejlődhet a gyerek, tehetséggondozásban részesül. Tényleg nagyon sok minden van nálunk, ami egyébként akár pénzre fordítható értelemben is sok. És ilyenkor a szülő nagyon motiváltan válik, és hozza a gyerekét az MCC-be, ennek mi nagyon örülünk. De kell, hogy legyen a gyerekben is belső motiváció, mert ha ez nincs meg, akkor előbb vagy utóbb el fog kopni, ki fog kopni a programból. Ez pedig én azt gondolom, hogy az értékeink elherdálását jelenti. Nekünk az a jó és az a cél, hogyha egy gyerek bekerül 5. osztályban, tehát 10 évesen, és valahol ott a posztgraduális programok végén, ott 23, 24, 25 évesen kerül át az alumni programunkba, az alumni közösségünkbe, mert azzal is bírunk, és gyakorlatilag a teljes életútját az MCC tehetséggondozásában részesül, és valóban a végén, és nagyon csúnya szót fogok használni, egy olyan végtermék kerül ki a fiatal formájában, ami több, mintha egyébként az MCC programjában nem vett volna részt.
Nagy a lemorzsolódás, már említetted ezt a kettős nyomást, azért ezt nem mindenki bírja.
Én azt látjuk, hogy elsősorban egyébként az életkori váltásoknál van lemorzsolódás, tehát nyilván a kamaszkor az egy intenzív időszak, várjuk be, ez mindannyiunk életében talán így volt, és nem csak azért, mert kamasz a kamasz, hanem azért is, mert ilyenkor nagyon sok mindent kipróbál. A mi fiataljaink jellemzően nem csak iskolában és az MCC-ben állják meg a helyüket, hanem élsportolók, zenélnek, egyesületekben vannak benne, közéleti tevékenységet folytatnak, nagyon sok minden. Ilyen tipikus ilyen nyüzsi emberek, és néha egy-egy másik terület az nagyobb csábelővel bír. Ez nem gond, ez nem probléma, talán ezt a legnagyobb megértéssel fogadjuk, de tény és való, hogy azért itt vannak lemorzsolódási pontok. Nagyon ritka az, amikor valaki azért megy el, mert nem találta meg itt a helyét, ugyanis a közösségépítésre is tényleg nagyon nagy hangsúlyt fektetünk. Állandóan közösségi alkalmakat szervezünk a fiataloknak, pont részben azért, hogy ezt a plusz tanulással, a plusz terheléssel járós teszt oldjuk bennük, illetve azt látjuk, hogy a közösségnek van a legnagyobb megtartó ereje. Tehát ha azt látják a fiatalok, hogy ez másnak is megy, más is meg tudja csinálni. Itt megint az idősebbek fiatalok felé való visszatanítása szintén egy szép példa. Tehát ha látják maguk előtt azt az utat, hogy ezt igenis meg lehet csinálni, akkor azért ők is veszik a fáradtságot, és megállják a helyüket ebben a rendszerben.
A képzés végén kapnak valamiféle diplomát, oklevelet, és mondjuk az önéletrajzba is beírható, nem? Tehát ez a
természetesen
képzés.
Igen, és minden nagyobb programunk végén programbizonyítványt, illetve diplomát adunk át a fiataloknak, úgyhogy valóban papírral is gazdagodnak a fiatalok nálunk.
Egerben nemrég indult az MCC, mik az első tapasztalatok?
Óriási örömünk erre szolgált, hogy megnyílt az MCC EGRI képzési központja is. Szimbolikus egyébként azt gondolom az idei év ilyen szempontból is, hiszen az utolsó határon túli nagy térséget is egyébként bezárta az MCC, tehát meg a szabadkai központunk is megnyílt, ezzel a délvidék is képviseletet kapott az MCC életében, illetve végre a szomszéd vár is megnyitott a kapuit, Eger is elindult, és elképesztő népszerűségre tett szert. Nálunk Miskolcon is jellemző az, amit hál' Istennek most már ők is megéltek, hogy többszörös túljelentkezéssel állnak szembe. Elindultak a képzések, ott vannak a fiatalok. Én azt gondolom, hogy az első tapasztalatok kiválóak.
Mondjunk elérhetőségeket műsoridőnk végéhez közeledünk.
A www.mcc.hu weboldalt tudom mindenkinek a figyelmébe ajánlani, illetve a Miskolci Képzési Központ Facebook oldalát, ami MCC Miskolc névre hallgat. Ezeken az elérhetőségeken megtalálnak minden információt a Matthias Corvinus kollégiumról.
Ennyi fért a mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak az elmúlt közel 50 percben Konyári Györggyel, az MCC Miskolci Képzési Központjának képviseletvezetőjével beszélgettünk, évet értékeltünk, tervekről is volt szó. Én munkatársaim nevében is búcsúzom önöktől, és további tartalmas időtöltést kívánok. A szerkesztőt, Molnár Andrást hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Segíthetünk! Szolgáltató magazin műsort hallottak a Szent István Rádióban.